szeretettel köszöntöm a testvéreket. Örülök, hogy itt lehettek az Úr házában, testvérek között is, és mint ahogy Zoltán testvér reggel mondta, és hogy elég kevesen vagyunk, de én hiszem azt, hogy az Úr megáldja a mi alkalmunkat is, és én is elmutatom Major testvérrel, hogy szolgáltam kisebb gyülekezetekben is. Volt egy alkalom, amikor Samuel elhívott mezőt Sándor homokra, és 5 ember volt, Samuel együtt 6-an voltak, és bizonyságot tehetek arról, hogy az Úr nagyon megáldott az alkalmat, és nagyon sokat tanultam azon a délutánon az Úrtól, és hiszem azt, hogy itt is az Úr munkálkodhat közöttünk. Voltak nagyon jó alkalmak, mikor teremben voltunk a testvérekkel szolgálni, és amikor az egész gyülekezet egybe volt, úgymond nem voltak elmentve munkára dolgozni, akkor is kevesebben voltunk, mint ahányan most itten vagyunk. Tehát ahhoz képest tényleg elég sokan vagyunk. És én úgy gondolom, hogy az a fontos, hogy milyen lelkülettel jöttünk az Úr házában. Imádkozó lelkülettel úgy jöttünk, hogy az Úr most szólni fog hozzánk, meghallgassuk az Úr üzenetét is, és én hiszem azt az Úr áldásos, hát tehet ezt az alkalmat is. Mai délutánra testvérektől kijelölt igéből fogok olvasni egy ige szakaszt, amelyet a Sámuel könyvében fogunk megtalálni. A Sámuel könyve első könyve 15. részéből fogom olvasni a 10-11-es verset, a 16-tól a 26-ig. Sámuel első könyve 15. részéből a 10-es és a 11-es verset, majd a 16-tól a 26. versig. Így hangzik a Jóisten igéje. Akkor szól az Úr Samuelnek mondván, megbántam, hogy Sault királlyá tettem, mert eltávozott tőlem, és beszédeimet nem tartotta meg. Samuel pedig felháborodék és kiállta az Úrhoz egész éjszaka. 16. verstől. Akkor mondta Samuel Saulnak, engedd meg, hogy megmondjam néked, amit az Úr mondott nékem, ez éjjelen. Ő pedig mondané ki, beszélj. Mondta azért Samuel, nem de kicsiny valál te a magad szemei előtt is, mindazáltal Isten törzseinek fejévé lettél, és az Úr királlyá kent fel téged, Izrael felett. És elküldte az Úr téged az úton, és azt mondta, menj el, és pusztítsd el az amálekitákat, kik védkeznek, és hazakozzál ellenök, míg megsemmisíted őket. Miért nem hallgattál az Úrnak szavára? És miért estél néki a prédának? És cselekedted azt, ami bűnös az Úr szemei előtt? És feleles Saul Samuelnek. Én bizonyára hallgattam az Úr szavára, és azon az úton jártam, amelyre engem az Úr elküldött. És elhoztam Agágot, az amalékiták királyát, és az amálekitákat elpusztítottam. A nép azonban elvett a prédából, és a megsemmisítésre rendelt juhoknak és ökröknek javát, hogy megáldozza az Úrnak, a te Istenednek Gilgában. Samuel pedig mondja, vajon kedvesebbé az Úrnak az Úr előtt az égő és véres áldozat, mint az Úr szava iránt való engedelmesség? Imé jobb az engedelmesség a véres áldozatnál, és a szófogadás a kosok kövérénél. Mert amint a varázslásnak bűne, olyan az engedetlenség, és a bálványozás és a bálványimádás az ellenszegülés. Mivel te megvetetted az Úrnak beszédét, ő is megvett téged, hogy ne légy király. Akkor mondd Saul Samuelnek, vétkeztem, mert megszegtem az Úrnak szavát, és a te beszédedet, de mivel féltem a néptől, azért hallgattam a szavokra. Most azért bocsásd meg az én vétkemet, és térj vissza velem, hogy könyörögjek az Úrnak. Samuel pedig mondta Saulnak, nem térek vissza veled, mert megvetetted az Úrnak beszédét, és az Úr is megvett téged, hogy ne légy király Izrael felett. Eddig tartott a Jóisten igéje. Pontosabban elmondom a testvéreknek is, hogy a délelőtt, mikor itten voltunk, és a délelőtti igéből szolgált major testvér, nagyon megfogott engem a délelőtti ige is, és azért is
mondom el a testvéreknek, mert az elmúlt héten volt alkalmam is, hogy bővebben olvassam a Bibliát, és foglalkozzak Isten igéjével, és nagyon összefüggött az akkori készülésem és az elmélkedésem a délelőtti igével. Nem tudom, hogy emlékszik-e valaki, hogy mi volt a vezérgondolat délelőtt? Esetleg, ha meg tudja valaki mondani. Arról beszélt Magyar Testvér az emberi élet helyes tanítása. És néhány gondolatot szeretnék ebből is elmondani, összefüggve a mostani igével is, amit felolvastam a testvéreknek. Mert először is délelőtt, ahogy hallottuk Magyar testvértől is, hogy beszélt azokról az áldásokról, azokról az értékekről, amelyet Isten ad a hívő embernek, hogy az ő életében, az ő szívében. És nagyon megfogott engem, testvérek, hogy a mai világban, ahogy menjünk az emberek között, és látunk, és járunk el közöttük, és beszélgetünk velük, lássuk, hogy az embereknek arra törekednek, hogy vagyongyarapítsanak, hogy meglegyen minden jóban dolgok, de teljesen nem tudnak arról, hogy mit vár Isten tőlük. Istennek is van elképzelés a mi életünkről, és erről szeretnék néhány dolgot beszélni. Mert valójában az a fontos, testvérek, hogy azok az értékeket, amit Isten belénk helyez, a Szent Lelke által és az ige olvasás által kibontakozik bennünk, vagy pedig hagyjuk, hogy elkárhozzanak, vagy elvesztenek bennünk, mint hogy tudjuk a példabeszédet is, mikor a pénzt, hogy elássák a testvérek, és elássák a... Elnézést kérek. És feltettem magamban a kérdést, hogy milyen kell legyen a mi hívő életünk. Milyen kell legyen az én életem, milyen legyen a te életed, testvérem. És hogy olvastam az igét, még egy igeverset szeretnék hozzácsatolni a Zsoltárokból, az itten felolvasottakhoz, a Zsoltárok 19. részből a 15. verset. Legyenek kedvedre valók szájam mondásai, és az én szívem gondolatai előtted legyenek. Ó, Uram, kősziklán megváltom. Legyenek kedvedre valók szájam mondásai. Legyen az én életem Isten kedvére való. Milyen az én életem? Valóban Isten kedvére való? Kedvétleli Isten az én életemben? Vagy esetleg szomorkodik felettem? Elmondhatom én is Dáviddal, hogy az Úrral kelek, az Úrral haladok, az Úrral megyek egész nap, és az Úrral fekszek le. Valójában ő uralja az én életemet, és ezek az értékeket, ami Isten bennünk elhelyez, ott vannak vajon? Nagyon sokan vannak testvérek, akik arra hajtanak, hogy a maguknak legyen meg minden, amik kell, és nem törődnek másokkal. És mi hívő emberek példát kell mutassunk a világban, hogy hogyan járunk, hogyan kelünk. És lehet, hogy sokszor azt gondoljuk, hogy ha valahol embereket találkozunk, és Istenről kell beszéljünk, lehet sokszor azt tesszük fel magunknak elsőnek, hogy elmondjuk az örömhírt az Úrról. De lehet, hogy Isten másra akar bennünket, másra akar megbízni. Lehet azt akarja, hogy bemutassuk az ő szeretetét elsősorban. Lehet, hogy az irgalmasságát kell bemutassuk az embereknek. Lehet, hogy arra hívott el a Jóisten bennünket, hogy szolgáljuk az embertársainkat is. Mi nagyon sokszor úgy vagyunk vele, testvérek, hogy szeretnénk, hogyha az Úr nagy dolgokra bízna meg bennünket. És nagy dolgokat tudnánk cselekedni is. És lehet, hogy csak azt akarja tőlünk az Úr, hogy legyünk engedelmesek. Legyünk szófogadók. És mikor elküld bennünket valahova, akkor teljesítsük az ő akaratát. És engedelmesek legyünk. És mint ahogy láttuk Saul életében is, ő bizonyos szinten követte az Úr és a Sámuelnek a rendeléseit, a beszédeit. De ott volt benne az, hogy megakadt, mikor akadályba ütközött, akkor nem merte végigvinni azt, amire Isten megbízta. Az Úr megbízta őtet, hogy menjen el, és minden embert, minden az egész népet az amalékiták közül írtsa ki, és az állatokat is lemészárul, mindent felégessen. És ő azt mondja, hogy hát a nép akart áldozatra, tehát a nép kiválasztott néhány dolgot, néhány juhot, néhány barmot, hogy feláldozza az Úrnak. És nem mertem a nép ellen szólni. Nem vagyunk mi is úgy testvérek, hogy nagyon sokszor, mikor az Úr elküld bennünket, hogy valamit véghez vigyünk, és el is indulunk, és elindulunk jó úton, és végezzük a dolgunkat, és akkor valami kimozdít bennünket onnén. És akkor abból a helyes irányból. És akkor, mert megijedünk, hogy mi lesz a következménye. Azt mondta Saul is, hogy féltem a néptől, hogy fellázadnak, mit fognak mondani. És Saul itten elbukott. És nem azt, nem, beismert igaz, hogy vétkeztem, de hozzá is tette, de azért, mert féltem. Már kezdett feltételeket. Próbál, nem volt őszinte. És párhuzamosan, ha veszük Dávid életét, Dávid életével foglalkoztam a múlt héten inkább, észrevettem, hogy amikor Dávid vétkezett, akkor őszinte bűnbánattal jött az Úrhoz. Amikor elmondta neki Nátán próféta, hogy elmondta azt a történetet, hogy volt egy gazdának egy kicsi kis báránykája, és a gazda ember elvette tőle, tudjuk a történetet, nem akarom részletezni, és akkor azt mondta Dávid, kimondta saját maga felett az ítéletet, hogy igen, ez vétkezett. És ki ez az ember, mert meg kell bűnhődnie. És akkor azt mondta neki a próféta, igen, te voltál az az ember. És mikor észbe kapott Dávid, akkor nem próbálta magyarázni, hogy féltem attól, hanem beismert őszintén, hogy vétkeztem. És Dávidnak ez volt az erénye Saullal szemben, hogy mindig őszinte volt az Úrhoz. Őszinte volt, és igazán tudott őszintén bűnbánatot tartani. És úgy gondolom, testvérek, hogy ebből tanulság a mi számunkra is, hogy őszinték legyünk mindig az Úrhoz. Próbáljunk egyenesek maradni, és az Úr rámutat dolgainkra, hogy nem jó teszünk, akkor tudjunk jönni a helyes útra, tudjunk jönni az Úrhoz, és tudjunk megalázkodni. Dávid feltétel nélkül követte az Úr utasításait. És látunk nagyon sok hithősöket is, akik feltétel nélkül követték az Úr utasításait is. Ez is benne van a mi hívő életünkben, benne kell legyünk, hogy az Úrhoz, mikor jövünk, feltétel nélkül figyeljünk oda a szavára. És ha akar valamit az én életemben, akkor ne szabjunk feltételeket, hogy elmegyek és megteszem ezt a dolgot, de én is szeretném eztet, hanem feltétel nélkül engedelmeskedjünk az Úrnak. És lehet, mint hogy mondtam az elég is, lehet, hogy nem akar a Jóisten egyből tőlünk nagy dolgokat várni. Lehet, csak annyit szeretne, hogy menjünk el, és adjunk egy pohár vizet annak az illetőnek, aki rászorul. Vagy esetleg menjünk el egy másik emberhez, ahol küld, és csak annyit mondjuk el, hogy téged ez is szeret az Úr. És tapasztaltam, testvérek, a múlt héten is, hogy mindig ad az Úr lehetőséget a bizonyságtevésre. Ne rejtsük el az értékeinket, hanem hagyjuk kibontakozni. Volt egy alkalom a múlt héten, hogy olvastam az igét, és majd utána pedig elkezdtem rendezgetni az autóban, takarítani, és odajött egy magyarországi sofőr mellém, és elkezdett köszönt, természetesen bemutatkozott, és elkezdett nagyon zugolódva beszélni, hogy elcsúszott az áruja, 3-4 órát kellett dolgoznia, nem tudom hány magyar sofőr állt mellett, és nézték, és nem segítettek, csak oda ráköszöntek, hogy milyen gonosz emberek, és milyen rosszak, és nagyon csúnyán elkezdett káromkodni, beszélni, és akkor úgy felmerült bennem az a kérdés, és fel is tettem a kérdést, hogy helyén való van ez, hogy ennyire csúnyán beszél, és rosszat beszél a kollégáiról. És megkérdeztem tőle, hogy a másik helyzetben, mikor mások bajból, ő is oda ment, és segített rajta. Hát nem, mert én nekem se segített vissza senki. Az emberekben kialakult egy olyan önzés, egy magának valóság. És elmondtam neki, hogy nem az lett volna helyes, hogy zugolódjunk, hanem mikor mi nekünk lehetőségünk, hogy segítsünk másoknak, mi nekünk is segítenünk kell. És ha mindenki így fogná fel a helyzetet, akkor más lenne minden. És akkor megkérdezte, hogy én hívő ember vagyok, mert látta, hogy biztos megérezte valami folytában. És mondtam, hát igen, azt mondta maguknak, hívőknek, könnyűjük, mert így fogják fel. És akkor tudtam már egy bizonyságot tenni neki arról, hogy az, hogy szeressük egyik a másikat, azok bennünk egy érték, amit Isten rejt el. Csak kell rákapcsolódjunk Istenre, az ő igéjére, az ő akaratára. Mert ha nem kapcsolódunk rá naponta az Úrra, az ő igéjére, naponta nem imádkozunk, akkor nem tudjuk meg, hogy mi az Úr akarata. És tapasztaltam, testvérek, hogy a világban nagyon nagy a sötétség, és nagyon sokan várják, hogy elmondjuk neki az igazságot. Elmondjuk neki, beszéljünk az Úrról. Nagyon sokan nem tudják a Biblia miről szól. nagyon nagy a sötétsége, a vakság is. És bennünk ezek az értékek kell meglátszódjanak, hogy világítsanak bennünk, hogy mások is megláthassák ezt. És úgy tudtam elválni ettől az embertől, hogy láttam, hogy megbékélt, megnyugodott. És nem tudom, hogy mennyit értett meg arról, amit mondtam. De azt tudom, hogy már valamilyen formában másképp ment el onnél, nem úgy, ahogy jött. És ezeket a dolgokat úgy látom, hogy ezeket a dolgokat bízta Jóisten rá. Nem az a fontos, hogy vagyis fontosak ezek a dolgok is, amelyről beszélt ma Örtesről, a gyümölcsökről, az irgalmasságról, a szeretetről, és hogyha hagyjuk, hogy Isten ezeket bennünk kibontakoztassa. De az a legfontosabb, hogy a gyakorlatban, a mindennap életben hogyan tudjuk kivitelezni. Mennyire tud Isten bennünket használni? Mert hiába bennünk vannak ezek az értékek, ha nem tud Isten használni másokkal szemben. És nagyon sokszor nagyon úgy tapasztaltam az én életemben is, hogy nehéz engedelmeskedni ilyen területen Istennek. Mert sokszor küld olyan helyre, ahol lehet félek elmenni, vagy nem merek róla beszélni. És akkor sokszor ezeket meg kell imádkozni. És nagyon sokszor volt alkalom, amikor engedetlen voltam az Úrnak. És addig, míg végül engedelmeskedtem, mint Jónás is, ahogy tette, és éreztem a felüdülést, éreztem azt, hogy én is mennyit épültem, és mennyit tudott a Jóisten velem foglalkozni, másoknak tettem bizonyságot. Ameddig másoknak teszek bizonyságot, addig Isten én bennem is munkálkodik. És hagyjuk, hogy ezeket az értékeket Isten szent lelke által kimunkálja mi életünkben. És tudjuk kivitelezni is. Hagyjuk, hogy Isten tudja felhasználni. Ha elküld bennünket, azt akarja, hogy lehet egy özvegyet látogassunk meg, vagy egy árvát karoljunk fel, akkor hagyjuk, legyünk engedelmesek. Ne szabjuk a Jóistennek feltételeket. Ne állítsuk az Urat feltételekhez. Mert csak akkor lesz áldás. És mint olvastam a 15. versben is, hogy foglalkozik Dávid is, hogy mi kedves az Úrnak, mi legyen kedvére való az Úrnak. Úgy olvastuk, legyen kedvedre való a szájamnak mondása, és az én szívem gondolatai előtted. Végezetül csak egy gondolatot szeretném még ebből elmondani, hogy Dávid, hogy leírt a Zsoltárban, elgondolkoztam én is, hogy az én számnak, az én beszédem mindig kedves az Úr előtt, mindig az Úr kedvére van, bármikor szólok, kollégáimmal szemben, a családomban, a gyülekezetben, az mind az Úr kedvére való volt. És Dávid mélyebbre megyen, azt mondja, az én szívemnek gondolatai legyenek te előtte. Mint azt mondaná, hogy még ki se gondolom a dolgokat, már te ellenőrizd azt, és tisztítsd meg, hogy még az én gondolatom is mielőtt még megszületnek, már tiszták legyenek. És mint egy gyermek, mikor áhítozik egy kisfő egy autó után, vagy egy kislány egy baba után, gyermeki lelkülettel felsóhajt ő is, hogy ó, Uram, kősziklám, megváltó. Ó, Uram, azt mintha azt mondaná, hogy te vagy az Uram, senki más rajtad kívül. Te vagy a kősziklám, te rád építem a házamat, az életemet, légy alapom az én hitemnek, és végezetül megváltom. Én kívánom azt, hogy Jóisten töltse be a mi életünket az ő szent lelkével, és munkálja ki az értékeket minél jobban mi bennünk. És legyünk hasznos szolgái, legyünk készek a szolgálatra, hogyha sokszor nekünk talán még kényelmetlenek is tűnnek ezek a dolgok. De merjük felvállalni, mert Isten, ha elküld bennünket valahova, nem úgy küld el, hogy a magunk erejéből menjünk, hanem ő erejét adja velő együtt. Bölcsességet ad hozzá, és maga idejében tapasztaltam, hogy mindig megadta szót, hogy mit kell válaszolja. Kívánom azt a tiszta szívemből a testvéreknek is, és magam részére is. Amen.
Zsoltárokból szeretnék felolvasni. Először a 135. Zsoltár 5. és 6. versét, és a 34. Zsoltár 18-tól 23-ig terjedő versét. Először 135, 5 és 6. verse. Én bizony tudom, hogy nagy az Úr, és a mi Úrunk minden Istennél különb. Mind megteszi az Úr, amit akar, az egekben és a földön, a vizekben és minden mélységben. Ha igaza kiáltanak, az Úr meghallgatja, és minden bajukból kimenti őket. Közel van az Úr a megtört szívekhez, és megsegíti, és beheggeszti a sebeket. Sok baja van az igaznak, de valamennyiből kimenti az Úr. Megőrzi minden csontját, egy sem töretik meg azokból. A gonoszt a gonoszság öli meg, és meglakolnak, akik gyűlölik az igazat. Az Úr kimenti az ő szolgái lelkét, és senki meg nem lakol, aki ő benne bízik. A felolvasott ígében, ami testvérünk alapígének olvasott fel, Saulról, az első királyról van szó. Aki úgy indult, úgy érezte, hogy jól indult. De az engedetlenség miatt hamar csődöt mondott az ő királysága. Csupán 2 évig volt király, mert az Úr nem látta helyesnek az ő királyságát. A felolvasott ígében, amit felolvastam, azt a címet adtam a bizonságtevésemnek, hogy kinek engedelmeskedünk. Az engedelmesség szó fogalma, amely egy görög szó, amely nem jelent mást, mint hogy alárendelem magam a Jóisten akaratának. Engedelmeskedni nem olyan egyszerű, de nem is olyan könnyű dolog. Se gyereknek, vagy felnőtteknek, de még a hitetlen és a hívő embereknek is, mert az ember nem engedelmességre, hanem állandóan uralkodásra törekszik, valami vagy valaki felett. De ő maga is keres egy nálánál nagyobb hatalmat, aminek vagy akinek az oltalmára bízhatja magát. Ezzel így vannak azok is, akik még nem tudják, hogy a mi Urunk Istenünk minden Istennél jobb és különb. Írja Ezékiel próféta, azokáért mondjad Izrael házának, ezt mondja az Úr. Térjetek meg, és forduljatok el bálványaitoktól, és minden utálatosságaitoktól fordítsátok el arcátokat. Amit az ember bálványoz, azzal épít válaszfalat önmaga és Isten közé. Mindig az a bálvány, amit az ember jobban szeret és tisztel Istennél. Ezért, mert szeret az ember valamit, az nem jelenti azt, hogy segítségére is lehet. De a mi Istenünk felől azt mondja Dávid, ha az igazak kiállt, annak az Úr meghallgatja, és minden bajból kimenti őket. Testvéreim, állandóan tudatában kell lennünk annak, hogy csak szentségben és igazságban közelíthetjük ki meg őt. Erre az Úr Jézus készít fel bennünket, ha elfogadjuk azt tőle. A megtisztulásunknak pedig az az egyetlen módja, ha alárendeljük magunkat az Úr akaratának, az engedelmesség által. Ezért kell szeressük őt, és bízzunk benne, mert akiben bízunk, annak könnyű engedelmeskedni is. Engedelmeseknek kell lennünk, de nem mindegy, hogy kinek engedelmeskedünk. A következő szomorú történet igazolja, hogy évekkel ezelőtt New York felé száguldó vonat összeütközött egy másik vonattal, és az utasok közül többen meghaltak. Az egyik mozdonyvezető, akit a romok alól élve kimentettek, kezében egy hivatalos papírt szorongatva a következőket mondotta a mentőknek. A kezedben lévő papírból meglátják, hogy rossz utasítást kaptam, de én az utasításnak engedelmeskedtem. Sok esetben mi is azért kerülünk bajban, mert későn vesszük észre, hogy rossz utasítást követünk. Az embereket könnyű rossz irányba terelni, mert a szíveik vágya is arra viszi őket. De mielőtt ez megtörténne, Isten előre figyelmeztet minket. Ezért nincsen mentség senkinek se, ha rossz útra tér. Így történt ez Kainnal is. annak ellenére, hogy az Úr figyelmeztette. Hiszen, ha jót cselekszel, emelt fővel járhatsz, ha pedig nem, jól cselekszel, a bűn az ajtó előtt áll, és rejád van vágyódása, de te uralkodjál rajta. Ha akarunk, uralkodhatunk indulataink felett, mert Jézus Krisztus tegnap és ma, és mindörökké ugyanaz. Különböző és idegen tanulmányok által ne hagyjátok magatokat félre vezetni, mert jó dolog, hogy kegyelemmel erőtítsetek meg az hív, írja Pál apostol a zsidókhoz írt levelében. Ha akarjuk, hagyjuk, ha nem akarjuk, nem hagyjuk magunkat félrevezetni. Nem lesz mindegy, hogy kinek engedelmeskedünk. A kísértő is fáradhatatlanul azon dolgozik, hogy félrevezessen bennünket. A jó barátaink is csapdát készítenek részünkre, ha nem vagyunk vigyázók. Dávid így intette fiát. Te azért, fiam Salamon, ismerd meg a te atyádnak Istenét, szolgálj neki tökéletes szívvel és jó kedvel, mert az Úr minden szívbe belát, és minden emberi gondolatot jól ért. Hogyha őt keresed, megtalálod, ha ellenben elhagyandod őt, ő is elhagy téged, mind örökké. Testvéreim, ezen áldott intés és figyelmeztetés nem csak Salamonnak szól, hanem szól ma nekem, neked és mindannyiunknak, míg tart az áldott kegyelem idő. És vegyünk példát az Úr Jézus Krisztustól, aki engedelmes volt halálig, mégpedig a keresztfának haláláig. A világ. Elromlott és bűnös ez a világ, sátáni uralom tombol itt, s gonosz tervekkel tör azok ellen, akiben él egy parányi hit. Megrontani akarja az épet, s a romlottat fogva tartani, hogy mindenkit, hívőt és hitetlent, nemes szívűt és durva szívtelent, gyötörjenek a pokol kínjai. Mikor megmozdul gyilkoló kardja, és végig sújt országok felett, marad utána özvegy és árva, sírva zúg fel nyugat és kelet. Homlokára e jelszó van írva, kárt okozni mindenek felett, kitépni szívekből az erényt, összetörni a hitet s a reményt, és gyűlölté tenni a szerető szíveket. Vajonának százalékából teríti a kélyek asztalát, s kitárt kalokkal hívja meg ide, a népek minden nemét és faját. Játszik velük furcsa játékokat, s dalol nekik oly elvarázslón, hogy a rabja lesz minden szív és elme, s vakon rohan a veszedelembe. Ó, mi keser, ó, milyen fájdalom! Vajon miért ilyen ez a világ? Miért gyötri úgy a szíveket? Miért hajtja a veszedelembe, s teszi tönkre az embereket? Miért rombol? Miért nem épít inkább? Miért kínálja mulló gyönyörét? S e kérdésre a választ az adja, hogy a világ Krisztust megtagadta, és ezért nem adhat igazi békét. Javulj meg, te romlott bűnös világ, de pokollá vált paradicsom, változtasd meg eltorzult képedet, mert Sátán ül a homlokodon. Kormányosodnak fogadd el Krisztust, hogy arcodról tűnjön a redő, hogy osztogast, ne átkot, de áldást, nyomor helyett enyhet vigasztalást, akkor megállt téged a Teremtő. Ó, felnézek reggel az égre, és látom a fényes napot. Vagy este, ha leszáll az alkony, a sok ragyogó csillagot, ajkaim hálára nyílnak, imával telik szívem. De nem tudok szólni csak egyet, a te műved, Istenem. Ha nézem a sok vadvilágot, mit nem az ember ültetett, a réten a sok kis fűszálat, s rajta harmat cseppeket. Árnyékos bokrok tövében virágok illata száll. Méhecske zümmögve járdol, s mindenütt mézre talál. Oly kedves az Isten munkája, akár merre tekinthetek, mi boldog azt tudni, hogy én is a gyermeke lehetek. Jézusban üdvöt találva, Atyámnak nevezhetem. Sok bűnömet eltörli végre, nagy kegyelmű így. Istenem. Jézusban üdvöt találva, Atyámnak nevezhetem. Sok bűnömet eltörli végre, nagy kegyelmű Istenem.
És olvassunk egy néhány igét. A Titushoz írt levél második részét. A Titushoz írt levél második részét olvassuk fel együtt. Te pedig azokat szóljad, amik az egészséges tudományhoz illenek, hogy a vén emberek józanok legyenek, tisztességesek, mértékletesek, a hitben, szeretetben, tűrésben épek. Hasonlóképpen a vénasszonyok szentekhez illő magaviseletűek legyenek, nem patvarkodók, sem sok borivás rabjai, jóra oktatók, hogy megokosítsák az ifjú asszonyokat, hogy férjüket és magzataikat szeressék. Legyenek mértékletesek, tiszták, háziasak, jók, férjüknek engedelmesek, hogy az Isten beszéde ne káromoltassék. Az ifjakat hasonlóképpen incset, hogy legyenek mértékletesek, mindenben ten magadat adván példaképül a jó cselekedetekben, a tudományban, romlatlanságot, méltóságot mutatván. Egészséges, fethetetlen beszédet, hogy az ellenfél megszégyenüljön, semmi gonoszot sem tudván rólatok mondani. A szolgákat incset, hogy az ő uraiknak engedelmeskedjenek, mindenben kedvüket keressék, ne ellenkezzenek, ne tolvajkodjanak, hanem teljes jó hűséget tanúsítsanak, hogy a mi megtartó Istenünknek tudományát ékesítsék mindenben. Mert megjelent az Isten üdvözítő kegyelme minden embernek, amely arra tanít minket, hogy megtagadván a hitetlenséget és a világi kívánságokat,
mértékletesen igazán is szentül éljünk a jelenvaló világon. Várvánom a boldog reménységet és a nagy Istennek és megtartó Jézus Krisztusnak dicsősége megjelenését. Aki önmagát adta mi érettünk, hogy megváltson minket minden hamisságtól, és tisztítson önmagának kiváltképpen való népet, jó cselekedetekre igyekeződ. Ezeket szóljad, és incs, és fegy. Teljes méltósággal senki téged meg ne vessen. Amen. Ebben a felolvasott ige szakaszban nagyon sok utasítást találunk a gyakorlati életre. Saulnak nem volt ilyen sok utasítása. Nagyon egyszerű volt az utasítás. Pusztíts el az amálekitákat, mert Isten népének ellenségei voltak, Istennél betelt a pohár, és ő azt az egyszerű utasítást kellett volna végrehajtsa. Egy bizonyos részét megtette, a többit másképpen tette, elhalasztotta, eltért az Isten szavától. Egy néhány hete találkoztam egy fiatal emberrel, aki már két egyetemet végzett el, jelenleg mint tanár dolgozik, de tönkre ment a házassági élete, és valamikor évekkel ezelőtt tőlem kapott egy Bibliát, és újból találkoztunk egy bizonyos körülmények között, és megkérdeztem, hogy most hogy van, mint van, hát azt mondja, valakivel együtt társkapcsolatban él, és mikor feltettem a kérdést neki, te olvastad már a Bibliát, ismersz sok mindent a Bibliából, mit gondolsz, mit szól Isten a te mostani életedhez? Hogy társkapcsolatban élsz valakivel most jelenleg. Elpirult, és azt mondta, hogy hát úgy hiszem, hogy Isten megítél minket, Isten elítél minket. Megijedtem, mikor ezt kimondta. És azt mondtam, hogy létezik, hogy te, aki már annyi mindent ismersz a Bibliából, itt tartasz, hogy az Isten ítélete felé mész tudatosan. Isten nem ezt adta neked, nem ezt szánta neked. Nem azt akarja Isten, hogy az emberek elvesztenek, hanem azt akarja, hogy minden ember jusson el az igazság megismerésére, jusson el a megtérésre, legyen részese az életnek. És mégis vannak emberek, akik olvasták a Bibliát, vagy olvassák a Bibliát, és azt az utat válasszák, amit Isten károsztat. Várják az Isten ítéletét. Nem tudom megérteni ezt. Azt mondja a felolvasott igénkben a 11. vers, mert megjelent az Isten üdvözítő kegyelme minden embernek. Isten üdvözíteni akarja az embert, nem károsztatni akarja az embert, nem elveszteni akarja az embert, nem gyönyörködik abban, hogy a bűnös ember meghaljon. Olvastuk, vagy olvastátok az igében a héti sorozatban, hogy Sámuel mennyire megszomorodott akkor, amikor Saul vétkezett. Mennyire megtört, mennyire bosszankodott. Egy éjszakán át Istenhez kiáltott emiatt. Én nem tudom, hogy kikkel vagyunk mi kapcsolatban, kikkel vagytok ti kapcsolatban, jobban mondva. És milyen viszonyban vagytok azokkal az emberekkel, akik még nem tértek meg? Legyenek gyerekek, gyerekeink, legyenek rokonaink, hozzátartozóink. Úgy végighallgattam a fiataloknak a bizonságtételét, amikor beszámoltak, hogy a táborban mi minden történt egyiknek másiknak a szívében. Isten azt akarja, hogy minden ember megtérjen, minden ember jusson el az igazság ismeretére. Minden ember legyen részese az életnek. Felteszek mindannyiutoknak egy kérdést. Ki tudná a jelenlevők közül megmondani egy egyszerű mondatban, mit jelent ez a szó, hogy üdvösség? Tudna valaki válaszolni? Azt olvastuk, megjelent az Isten üdvözítő kegyelme minden embernek. Mit jelent ez a szó, üdvösség? Használjuk, nem de? Mit jelent ez a szó? Megtartatás. Más választ. Szabad válaszolni. Bűntől való szabadulást. Örök élet. Elhangzott egy néhány válasz. Mindegyik válasz beletartozik ebbe a szóba. Én úgy ítélem, magamnak legalábbis úgy tartom, hogy ez a szó egy ilyen gyűjtő szó, egy ilyen gyűjtő kifejezés, hogy üdvösség. És én úgy értettem meg, hogy benne van mindaz, amit Isten az az ő gyermekeinek, az elhívástól egészen a dicsőségbe jutásunkig. Minden benne van. Minden benne van. Bűnbocsánat, megtartás, szabadítás, megszentelődés, minden benne van ebbe a szóba. De ne felejtsük el. Jézus Krisztus az egyetlen üdvözítő. Jézus Krisztus tette lehetővé ezt az ő Golgota áldozatával, hogy az emberek ne elkárhozzanak, ne elvesszenek, hanem üdvözüljenek, megtartassanak. Részesei legyünk mindannak a jónak, amit Isten nekünk szánt embereknek. Azt mondtam a bizonyos fiatal embernek, kérlek, ha hazamész, üljetek le együtt a jelenlegi társaddal, vegyétek elő a Bibliát, és térjetek meg teljes szívetekből Istenhez. Mert Isten nem gyönyörködik a bűnös halálában, nem büntetni akar, nem károsztatni akar, hanem meg akar menteni, részesévé akar tenni az örök életnek. Megjelent az Isten üdvözítő kegyelme minden embernek. Egy néhány évvel ezelőtt egy bizonyos ügy összehozott egy magyarországi orvosnővel, aki már nyugdíjas volt, és én valamiért azt találtam mondani neki, hogy mi kimondottan csak Isten kegyelméből élünk. És nagyon felkavarta ez a szó, hogy Isten kegyelméből élünk. És azt mondja, én nem így látom a dolgokat, nekem vannak érdemeim. 26 évig szolgáltam, mint orvos, nagyon sok embert meggyógyítottam, 7 napot áldoztam a betegeimért, bármikor hívattak, elérhető voltam, nekem nincs szükségem a kegyelemre. További beszélgetésünkbe ráébredtem arra, hamar észrevettem, hogy a bizonyos doktornő Hűséges Mária imádó. És feltettem neki a kérdést, mondom, úgy látom, hogy tetszik ismerni a Mária életét, tessék megmondani nekem, mi volt az első üzenet, amit Mária hallott? Az angyaltól. Áldott vagy te az asszonyok között? Nem tudta megmondani, és azt mondja nekem, mondja maga. És akkor azt mondtam, az angyal ezzel az üzenettel jött Máriához. Örülj kegyelembe fogadott, áldott vagy te az asszonyok között. Még jobban felháborodott. Azt hittem, hogy kapok egy kettőt tőle, úgy szembeállt velem, és azt mondja, mit akar nekem mondani? Azt akarja nekem mondani, hogy Mária bűnös? Mondom, én nem mondom, hogy Mária bűnös. A Biblia nem ír Mária bűnéről, de a Biblia ezt mondja. Mikor jött Gábriel, Isten küldöttje, azt mondta neki, örülj, kegyelembe fogadott, áldott vagy te az asszonyok között. És azt mondtam, Isten így kezdi mindenkivel, ha Máriával, Krisztus anyjával így kezdte, örülj, kegyelembe fogadott, akkor velünk is így kezdi. Mit mond maga nekem, hogy Mária bűnös? Nem akarom én bebizonyítani azt, hogy Mária bűnös, a Biblia nem számol be bűneiről. A Biblia ezt mondja, örülj, kegyelembe fogadott, áldott vagy te az asszonyok között. Különb ön, mint Mária? Külön vagyok én, mint Mária? Nem tudott válaszolni. Alább hagyott, de megmaradt abban. Én jó vagyok. Nekem erényeim vannak. Nekem nincs szükségem kegyelemre. Az egyik fiatal ember, akiről szóltam, azt mondja, hát elítél Isten minket, és ennyi. A másik azt mondja, a doktornő, hogy nekem nincs szükségem Isten kegyelmére. Én gyülekezetben nőttem fel. Nagyon sok igét hallottunk gyermekkorunk óta. Nagyon sok aranymondást megtanultunk. A legkedvencebb olvasmányunk a Zsoltárok könyve volt gyermekkorunkban. Nem volt tévénk, nem volt rádiónk. Ahogy kezdtünk olvasni, olvastuk a Bibliát. Ez volt a feladatunk. Nem tudtunk mesét leírni, mikor az iskolába mentünk, mert nem volt mesés könyvünk. Másoktól kellett kérjünk, hogy egy mesét olvasunk, tehát tudjunk fogalmazást írni, vagy meséből. Miért? Egyetlen könyvünk volt, a Biblia. Mégis, mikor felcseperedtem, én is 10 éves, és ráébredtem arra, hogy a tudás, az ige ismeret nem akadályozott meg abban, hogy vétkezzek. Voltak bűneim. És akkor azt mondtam, mi lesz velem? Hogy bocsájt meg Isten? Nekem Isten nem tud megbocsájtani, mert én Bibliával a kezemben nőttem fel. Nekem nincs bocsánat, én tudva vétkeztem, ismertem az igét. És nekem ez volt a legnehezebb problémám, hogy elfogadjam, hogy Isten nekem, aki Bibliával a kezemben nőttem fel, és mégis vétkeztem, megbocsájt. Nem volt nehéz beismernem a bűneimet. Nem volt nehéz megvallani a bűneimet. De ez volt a legnehezebb, hogy elfogadjam, hogy Isten nekem is megbocsájt. Felteszem a kérdést fiataloknak, időseknek. A 11. versig ebben a fejezetben szól van az idősekről. Mondjam úgy, hogy a Biblia mondja, a vén emberekről, ne vegyétek rosszul, nőtestvérek, a vénasszonyokról, azt mondja az ige, azután szól van az ifjakról, szól van a szolgákról, minden kategóriájú emberről szól van. Talán a gyermekektől egészen a vénekig. Kinek nincs szüksége ebbe a kategóriából, amit itt felsorol az ige, az Isten üdvözítő kegyelmére? Mondjátok csak, van valaki? Nincs. Mindenkinek szüksége van Isten üdvözítő kegyelmére. Jézus Krisztusban adja ezt mindenkinek. És az ember ahhoz, hogy kegyelemhez jusson, le kell mondjon az énjéről, meg kell tagadja önmagát, és úgy kell jön Isten elé, mint hogy én is jöttem annak idején. Ami engem helyreállította, János evangélium a 11. fejezetéből volt az ige, amikor a főpap azt mondja, hogy jobb, hogy egy ember halljon meg a népét, mintsem, hogy az egész nép elveszlen, és tovább azt mondja az ige, nem csak ezért mondta a főpap, profétált, hanem azért is, hogy az Isten elveszett gyermekeit egybe gyűjtse. És akkor azt mondtam, na, én ebbe a kategóriába tartozom. Az Isten elveszett gyermekeinek a kategóriájába tartozom. És úgy fogadtam el Isten kegyelmét. És úgy fogadtam el Isten bocsánatát. Isten azt akarja, hogy bár tanult valaki, vagy tanulatlan valaki, vénember, vénasszony, ifjú gyermek, részesüljön Isten üdvözítő kegyelmében. Ebben gyönyörködik a mi Istenünk, hogy kegyelmet adjon. Saulnak miért nem tudott kegyelmet adni? Részben hallottuk. Részben hallottuk. Takarta a bűnét. Nem engedte, hogy a nép előtt átlátszó legyen az élete. Átlátható legyen az élet. Azt mondta Sámuelnek, kímélj meg engem. Ne vigy így a nép elé. Ne állíts így a nép elé. Szeretnénk másképpen feltűnni az emberek előtt sokszor, mint amilyenek vagyunk. De Isten előtt semmiképpen sem tűlhetünk fel másképpen, mint bűnösök, csak akkor, ha részesültünk Isten üdvözítő kegyelmében. Azt mondja tovább az igénk, ez az üdvözítő kegyelem arra tanít, hogy tagadjuk meg a hitetlenséget. Emlékszem, mikor misszióba mentünk, még nem volt gyerekünk sem, azt mondta valaki, hogy én ehhez és ehhez az egyházhoz tartozom, én nem vagyok hívő. És akkor azt kérdeztem tőle, de hogy lehet ahhoz a bizonyos egyházhoz tartozni, ha ön nem hívő? Akkor azt mondták, csak a Jehova tanúja a hívők. Aki nem tartozott valamelyik nagy egyházhoz, hát az nem volt hívő. Hogy lehet egy egyházhoz, keresztény egyházhoz tartozni, úgy, hogy valaki nem hívő? Semmiképpen sem szellemi szempontból. És akkor azt mondtam, rámerné maga mondani azt, kimerné jelenteni ezt, hogy Isten hazudik? Ja, ilyent nem. De a János első levele, 5. fejezetében azt találjuk megírva talán a 10. versnél, hogyha nem hiszünk Istennek, akkor azt mondjuk, hogy Isten hazudik. És felolvastam az igét, és akkor azt mondtam, most kimerné mondani ön azt, hogy Isten hazudik? Jaj, azt nem. De ha nem hiszünk Istennek, ha nem hiszünk az írott igének, akkor tulajdonképpen azt mondjuk, hogy Isten hazudik. Megvetjük az életünkkel az Isten szavát. Saulnak ez volt a bűne. nem engedelmeskedett az Isten szavának. Nem hitt az Isten szavának. Jobban hitt a saját maga elképzelésének. Nem olvasunk a Bibliából arról, hogy a nép őt kényszerítette, hogy kímélje meg az állatok javát, és abból áldozzanak. Nem tudom, hogy történt a dolog, de ezzel állott elé. Hiszünk-e Istennek? Ha hiszünk Istennek, hiszünk az igének. Már az Ószövetségi igében ezt olvassuk, Mózes 5. könyvében mondja az ige, azt mondta Isten Izraelnek, elédbe adtam az életet és a halált. Válaszd az életet, hogy élj. De kell higgy az Isten igének. Kell higgy az Isten szavának. A mi imaházunkban az elmúlt évben nagy rendezés volt, nagy javítás volt belül, és voltak ilyen ige vers mondataink, imittam ott felragasztva három részt. A közel a kiárathoz volt ez felragasztva, hogy az igének ne csak hallgatói, hanem megtartó is legyetek a Jakab leveléből, és leszettek mindent. A testvérek festés volt, stb. Nagy gondot okozott, hogy ragasszák vissza. És hívtak engemet is, gyere, mert te tudod, hogy hogy volt, amikor Megyesi testvér azokat szépen felragasztotta az ő saját kezével. És mondta, nem muszáj feltegyétek, ha nem bírjátok feltenni, de muszáj feltenni ezt. Ez a legfontosabb ige. Az igének ne csak hallgatói, hanem megtartói legyetek. Hiszünk-e az igének? Hiszünk-e az Isten szavának? Azt olvassuk az apostolok cselekedetei 16. fejezetben, a Filippi beli börtönőr megtérésével kapcsolatosan, hogy miután bemerítkezett azon az éjszakán, meghívta az ige hirdetőket, asztalt terített, és örült egész háza népével, hogy hitt az Istennek, nem Istenben, mert Istenben még az ördögök is hisznek és rettegnek, hanem hitt Istennek, amit Isten mond, amit Isten kijelent. Nekünk is csak ezzel van a legnagyobb problémánk. Ha nem adunk elég hitelt Istennek, ha nem adunk tökéletesen hitelt az Isten igéjének, a kegyelem, azt mondja nekünk, ez az üdvözítő kegyelem arra tanít, hogy tagadjuk meg a hitetlenséget. Higgyünk az Isten igéjének. Tagadjuk meg a világi kívánságokat. Mennyire kell mi a világhoz igazodjunk, testvérek? Tudjátok, mi jut eszembe? A Róma 12 első két verse. Kérlek azért, atyám fia, az Istennek irgalmasságára. Szánjátok oda a ti testetek tagjait, mint Istennek élő, szent és kedves áldozatul. Mint okos Isten tiszteletet, és ne szabjátok magatokat e világhoz, hanem változzatok el a ti elméteknek megújulása által. Ez az ige, amit van, itt ennek a fejezetnek úgy szólván a közepén, mert megjelent az Isten üdvözítő kegyelme minden embernek. Ha Isten kegyelmében részesültél már, ez motivál, hogy ne a világhoz szabd magad, ne a világhoz igazodjál. Azt mondja az apostol Pál, nekem ne legyen másba dicsekedésem, hanem csak a mi Urunk Jézus Krisztus keresztjében, aki által megfeszítetett nekem a világ és én is, a világ számára. Így majd ki tudta mondani, le tudta írni azt, hogy élek többé nem én, hanem él bennem a Krisztus. Miért? Mert részesültem Isten üdvözítő kegyelmében. Ez a motiváció. Mit mond tovább az igénk, amit olvastunk? Mértékletesen, igazán és szentül éljünk a jelen való világon. Emlékszem, mikor még katonaság előtt voltam, akkor nagy szó volt a kommunista rendszerben, hogy valahol van valamilyen ünnepély, és mi fiatalok elmehetünk oda, csoportosulhatunk, tudjátok, akik átéltük ezeket az időket, hogy milyen volt. Szombaton délután Brassóba felültünk a brassói fiatalokkal a személyvonatra, és elmentünk egész Vásárhelyig, mert Vásárhelyen ünnepély volt, Marosvásárhelyen. Ott voltunk egész nap. Este felültünk a vonatra, visszajöttünk Brassóba. Hétfőn mentünk munkába. Két éjszakát nem aludtunk. de amikor elmentem este az iskolába, a padról a fejemet nem tudtam felemelni. Mértéktelenség. Miben vagyunk mértéktelenek? Azt mondja az ige, a szellem egyik gyümölcse a mértékletesség. Miben vagyunk mértéktelenek? Rávesznek körülmények, rávesznek helyzetek, rávesznek anyagi dolgok, szükségek, hogy legyünk mértéktelenek bizonyos dolgokban. Azt mondja az ige, mértékletesen, igazán és szentül éljünk a jelen való világban. Most egy kérdést szeretnék feltenni nektek. Hogy határoznátok meg ezt a szót, hogy szent? Válaszoljatok ezt a szót, hogy szent. Hangosan. Félretenni, elkülöníteni. Más valaki. Szentek, igaz, ez a felszólítás, ez az ige, itt is azt mondja, hogy szentül éljünk. Igazán, tisztán. Maradjunk meg két fogalomnál. Nekünk embereknek a szent szó azt kell jelentse, hogy meg vagyok tisztítva a bűntől. Az Úr Jézus Krisztus vérében. Miért? Mert részesültem az üdvözítő kegyelembe. Ezzel kezdődik. A másik pedig, félre vagyok téve az Isten számára. Félre vagyok téve az Isten számára. Azt mondja az ige egy helyen, ne legyetek embereknek rabszolgái. Oda szántuk magunkat Isten szolgálatára. Ha részesültünk az üdvözítő kegyelembe, akkor nincs problémánk. Tudjuk, részesültem Isten üdvözítő kegyelmébe. Ezért oda szánom magam az Isten számára. A fiatal koromban kezembe került David Livingstone-nak egy könyve. Egy leírás az ő életéről. Egy nagynénémtől kaptuk. És leírja ebbe egy olyan történetet, ír le a David Livingstone életében, hogy Afrikában láncra vertek négereket, és hajtották őket, mint az állatokat a kikötő felé, hogy vigyék el rabszolgáknak őket, és ő felindult nagyon, és olyan hatalommal, fegyverrel a kezébe szólt rá ezekre az emberekre, hogy szabadon engedték a rabszolgákat. Ahogy szabadon engedték, ki erre, ki arra szaladt el, egy viszont odajött, lefeküdt előtte, fogta lábát és rátette a saját nyakára. És azt mondta Livingstone, elmehetsz, szabad vagy. És azt mondta, én a te szolgád akarok lenni. Nem megyek el, én a te szolgád akarok lenni. Te szabadítottál meg engem, a te szolgád akarok lenni. És abból a négerből lett az egyik leghűségesebb munkatársa. Félre vagyunk téve az üdvözítő, a szabadító, az Úr Jézus Krisztus számára? Egy testvérünk elmagyarázott egy történetet, az egyik nagyvárosban történt, hogy este a gyülekezetből kimentek, a testvérek hazafelé menet, egy fiú oda szegődött az egyik lányhoz a gyülekezetből, és megkérte, hogy megengedi, hogy hazakísérje. Igen, azt mondta, megengedi, hogy hazakísérje. És azt, amikor befordultak egy sötét utcára, odafordult a fiú, hogy puszíja meg a lány. És azt mondta a lány, a Krisztusért nem lehet. A Krisztusért nem lehet. Nagyon megdöbbent a fiú. Azt mondta a lány, én az ő tulajdona vagyok. Te tőle kell elkérj engem. Azután lehetek csak a tiéd, ha tőle elkértél engem, és ő megengedi, hogy a tiéd legyek. Egyszerű dolgok, mégis sokat mondnak. Félre vagyunk-e téve? Az üdvözítő számára, Krisztus számára? Az övéi vagyunk? Ha így félre vagyunk téve, akkor betelső rajtunk, amit mond a következő ige. Várván a ma boldog reménységet és a nagyistennek és megtartó Jézus Krisztusunknak dicsősége megjelenését. Sok mindent várunk a mindennapi életben. Van-e időnk várni az Úr Jézus Krisztust? Vannak-e pillanataink? Vannak-e csendes perceink, amikor lecsendesedünk, és az ő visszajövetelének a fényében vizsgáljuk meg az életünket, odaállunk e fény elé? János apostol leveléből idézek. Azt mondja a 3. fejezetben, akiben megvan ez a reménység, azaz, hogy Jézus Krisztus viszony és találkozik vele, az mind megtisztítja magát, amiképpen ő is tiszta. És így folytassa tovább az igénk. Aki önmagát adta mi érettünk, hogy megváltson minket minden hamisságtól, és tisztítson önmagának kiállképpen való népet, jó cselekedetre igyekezőt. Engedjünk-e Krisztusnak, hogy megtisztítson minket? Engedjük-e Krisztusnak, hogy odaállítson az ő színe elé, az atya színe elé? Itt vagyok én, itt vagyok a gyermekek, akiket nekem adtál. Testvéreim, engedjük, hogy járjon át az ige. Azt mondja az Ószövetségről az Új Szövetség a Korintus első levél 10. fejezetében, amik velük történtek, mint például Saullal, akiről szó volt. Megírattak a mi tanulságunkra, akikhez az idők vége elérkezett, hogy mi kikerüljük azt, amiben ők elbuktak. Mi mentesek legyünk a buktatóktól, amikben ők elestek. Motiváljon ez az ige minket. Meg vagyok váltva, részesültem az üdvözítő kegyelemben. Ezért megtagadom a hitetlenséget, ezért megtagadom a világi kívánságot, ezért igazán, mértékletesen, tisztán, félretéve az ő számára élek ebben a világban. Áldjon meg Isten minket ilyen lelkülettel. Tudjuk azt mindannyian, nem kell ismételjük, hogy a jelek azt mondják, hogy az Úr Jézus Krisztus visszajövetele közel van. Legyünk mi az a nép, akit ő tett félre az ő számára az utolsó pillanatig. Senkinek ne legyen nyert ügye bennünk. Senki bennünk zsákmányt nevessen. Imádkozzunk ezért, és áldjon meg az Úr minket ebben. Amen.